A mai epizódban itt a Riffekben az Ipar 4.0 szemléletről fogunk első körben beszélni, és megnézzük, hogy az elmúlt 5 évben mi történt a robotizáció, a logisztika, a mezőgazdaság, illetve az ember-robot interakciók tengelyén, ha már robotok, akkor ugye tengelyek. Úgyhogy erről, illetve az AI technológiák megjelenéséről és az elmúlt pár év tapasztalatairól beszélünk ma egy robotikai szakértővel. Ebben az epizódban azt nézzük meg elsősorban, hogy mi történt az elmúlt 5 évben, 2019 óta hova jutottunk a robotikában és az Ipar 4.0-ban. Vendégünk pedig Dudás Dávid, ECU Hardware Platform Manager, a BME uradója és a Steam Academy tanácsadója a robotplatformok kapcsolatában tekintetében. És szervusz Dávid!
Sziasztok!
Illetve tehát már voltál a Riffeknek a vendége 2021.
21
derekán, úgyhogy beszéltünk már erről, úgyhogy nem is a legalapabb dolgokról szeretném indítani ezt, hogyha esetleg lemaradtál arra, akkor kedves hallgatónk, kedves podcast hallgató, menj vissza oda, kezd azzal a Dávidos beszélgetéssel, és gyere vissza, és akkor megnézzük azt, hogy 2024 első felében igazából mi a sztori. Ugye itt van az AI, itt van a mesterséges intelligencia különböző felvonulása, de mégis nézzük meg azt, hogy az Ipar 4.0 itt van-e. Eljutottunk-e ide? Mert Magyarországon a piacról azért azt lehet hallani, hogy ez a szemlélet ez nem feltétlenül úgy épült be, mint ahogy terveztük. Mit gondolsz erről?
Igen, azért most már több mint 10 éve velünk van az Ipar 4.0, amikor 2011 óta, és azért a hatalmas nagy áttörés az talán még nem történt meg. Ez nyilván most lassítja rengeteg olyan körülmény a világban, mint a Covid vagy az éppen aktuális háború, de azért, ha egészen őszinték akarunk lenni, valahogy nem történt meg az az áttörés, mint amit annak idején az Ipar 4.0 zászlójára tűzött. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága ennek a negyedik ipari forradalomnak, vagy igazából egy Ipar 3.1-ről beszélünk. Mennyire organikus fejlődés az, hogy ugye lecseréltük a papírokat digitalizáció során valamilyen a számítógépes infrastruktúrára. Ez tényleg egy forradalom? Növeli ez annyival a termelést, vagy a teljes eszközhatékonyságot, vagy a selejtrátát csökkenti annyira, hogy ez egy új forradalom legyen?
Hát nézd, hogyha elméletben beszélünk róla, akkor igen, legalábbis meg ahol vezetik a számok, azt mondják, csak ugye...
Bár egyébként látom... azért a kezdeti számok is inkább csak ilyen nagyon konszolidált 10-20%-os növekedéseket ígértek az Ipar 4.0 kapcsán.
Mondjuk én, hogyha 1 millió forint helyett 1 milliót kettőt kapnék a nap végén, akkor boldog lennék.
Nyilván, de amekkora forradalom azért a gőzgép megjelenése volt, vagy utána az elektromos áram, vagy utána az automatizálás, ahhoz képest nekem ez egy kicsit kérdőjeles, hogy...
És mit látsz a piacból? Tehát, hogy mi a legnagyobb gátja, vagy problémája ennek az egésznek, hogy miért nem tud valahogy így az áttörés megérkezni, vagy nem hisznek benne, vagy nem akarják, nincs rá pénz. Gondolok itt arra, hogy akár szenzorokat pakoljunk egy-egy gyártóegységre, bevezessünk valamit tényleg digitalizálva, és ne papíron írkáljuk, hogy mennyi selejt, mennyi elkészült munkadarab volt egy gyártási folyamat végén. Tehát mi lehet az, ami szerinted akadályozza?
Illetve jó kérdés, ilyetem akadályozó van-e? Tehát okay. Azért én emellett azt látom, hogy ez szépen lassan egyébként folyamatosan történik, csak nem egy forradalmi hangulatban történik mindez, hanem ez szépen lassan beszivárog azért a gyártás területére. Tehát önmagában nem biztos, hogy ehhez valamilyen nagyon különleges fogalmat kell társítanunk, hogy egyszerűen a cégek szeretnék tudni folyamatosan az anyagáramlásról, hogy éppen hol járnak a nyersanyagok, mennyi nyersanyag az, ami tényleg eljutott A-ból B-be, mi volt az oka annak, ami nem jutott el, vagy a folyamat során hol vannak kiesők, mennyi időt töltött egy munkadarab valamelyik folyamatban. Ezeket csinálják a gyárak legalábbis. Elsősorban autóiparban mindenképp, ott ez folyamatosan történik. Más területeken nyilvánvalóan kérdéses, hogy mennyire gyorsan halad ez a digitalizáció és átállás. Ott inkább valószínűleg az a kérdés, hogy mennyi az, amit ezek a cégek tényleg tudnak ezen a változáson nyerni rövid távon.
Hát ez ugye az a probléma, hogy nem térül meg viszonylag gyorsan, nem belátható időn belül, és akkor ezért egy olyan üzleti döntést hoznak, hogy jó, hát akkor ezt lehúzzuk a listáról, mert jellemzően ezek a különböző szenzorok, különböző okos rendszerek, ezek ezért kerülnek le, akár egy új gépépítése során is.
Így van, tehát ameddig el lehet tolni kiskocsin is a nyersanyagot, nem biztos, hogy valamilyen automata anyagszállító eszközre fogsz váltani. Szóval szerintem az a világ egyik felét ez érinti, hogy nem biztos, hogy megtérül ez a befektetés, a másik fele pedig halad abba az irányba, csak tényleg ez 4.0, vagy egy organikus fejlődése a háromnak.
Akkor hogyan tudnék szexivé tenni az Ipar 4.0-t szerinted így a gyártóegységek vagy az emberek felé, hogy kelljen nekik?
Azoknak, akik még nem is gondol, vagy nem tervezik azt, hogy erre ebbe különösebb erőforrást fektessenek. Hát ezért nagyon jók.
Bocs, hogy így közvetlenül.
Meg tudjuk-e tenni?
Hát ez a cél, legalábbis próbálkozunk meg vele. Mi az, amit mégis szerinted mondjuk bevezettek, és működött? Ha nem is egy 10 vagy 20%-os hatékonyságnövelés, de mondjuk akár a digitalizáció, tehát hogy tudsz egy-két olyan példát mondani, ami az elmúlt pár évben mondjuk így jelentősen belépett akár az autóiparba, akár a gyártóegységekhez, akár a robotikába, ami IPA 4.0, és azért működik.
Azért a preventive maintenance, a megelőző karbantartás,
yes.
Tehát a megelőző karbantartás azért nagyon fontos a cégeknek, de ez megint olyan, amihez nem feltétlenül van szükség neked, egy ipar 4.0-ra neked, ehhez egy dolog kell, megfelelő mennyiségű adatok, és adatok alapján kell dönteni tulajdonképpen. Ez a felfogás az, aminek először mindenhol gyökeret kell vetnie, hogy nem érzésekre, vagy bárhonnan egyéb irányból jövő döntésekre alapozva készítjük elő a következő éveknek a stratégiáját, hanem adatokat gyűjtünk, megértjük őket, elemezzük, és az alapján hozunk valamilyen döntést. Aki ezt csinálja, az szerintem egyébként ipar 4.0-át csinál, levágtam most azokat a buzzwordöket, mint az Industrial IoT és társai. Én nem feltétlenül hiszek abban, hogy egyébként erre szükség van, hogy az egyes gépek azok folyamatosan decentralizált módon saját magukat állítgassák gépek, és ezt meg sem teheted bizonyos iparágakban, tehát nem tudom, egy gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, autóiparban nem állítgathatod át a gyártócellednek a paramétereit.
Jó, ez mondjuk jó hír, hogy akkor oda kellenek az emberek, ez legalább így biztos velünk van, de te melyik csapatba tartozol, a gyűjtsünk mindenféle adatot, aztán majd lesz belőle valami, vagy gyűjtjük csak azokat az adatokat, vagy gyűjtsük csak azokat az adatokat, amire szükségünk van. Mert hogy nagyon sok cég azt adja el, vagy úgy adja el, és talán ezért lett ilyen visszaes a megítélése az ipar 4.0-nek, hogy jó, ráraktunk egy csomó szenzort, gyűjtünk egy csomó adatot, de csak fizetjük a szervert, ami valahol fűti a világot.
Igen, tehát először ki kell jelölnünk, hogy mik azok adatok, amikre tényleg szükségünk van a megfelelő döntéshez, és utána azt hiszem tényleg el kell kezdenünk gyűjteni. Ha elárasztjuk magunkat, vagy elárasztjuk a cégeket, akiknek ilyen rendszereket eladunk, olyan mennyiségű adat, amivel utána nem tudnak mit kezdeni, az pont ugyanannyira hasznos, mintha nem is gyűjtenének semmit.
Hát akkor innen fúj a szél. És mi van az ipar 5.0-val, mert most már erről is beszélgetnek, és ugye bár az első ipari forradalom, második ipari forradalom, harmadik ipari forradalom meg voltak a legjellezetesebb, legjellemzőbb, legjellegzetesebb forradalmi újításai valóban, de hogyha lehet, hogy 10-15 év múlva visszanézünk, akkor sem fogjuk tudni azt mondani, hogy de ez már végül is tényleg ipar 4.0 volt.
Lehet, hogy visszatekintve majd azt mondjuk, hogy valahol megvan a határ a 3 és a 4 között. Én most még nem látom ezt a határt. És az elvitathatatlan egyébként, hogy a 4.0 irányába tartunk, és tényleg történnek ezek a dolgok, csak nekem továbbra is az a benyomásom, hogy ez a 3-nak az organikus fejlődése.
És azt akarom kezdeni, az ipar 5.0, akkor ez meg a 3.1 után a 3.2 lenne?
Lehet, hogy ez a 3.2 lesz.
Aha, nekünk is össze kéne ölni, mint a német tanács annó, és akkor így meghatározni, hogy mostantól ezeket így hívjuk. Jó, tehát akkor most így megnéztük azt, hogy az ipar 4.0 azért egy picit, hogy úgy mondjam, döcög, de mi újság, nézzünk bele az autóiparba, mert ott is ígértek nagyon sok mindent az elmúlt 3-4 évre, hogy mennyi áttörés jön 2025-ig, aztán most már itt vagyunk a kapujában, nagyon-nagyon közel, és ez a 3-as típusú önvezetés, vagy akár 4-es, 5-ös, hát az még kanyarba sincs.
Egy kicsit utána kellett néznem, hogy mi történt az elmúlt évben, mert valahogy azt tűnt föl, mintha nem jutott volna semmi a hatalmas nagy áttörésről hír hozzám, és ennek az oka, mert nem is nagyon történt áttörés az elmúlt évben. Hát a Mercedes még 2022 végén dobta piacra a Drive Pilotot, az első 3-as szintű önvezető funkciót forgalmi körülmények között elérhető járműben, és igazából ez mit is tudott? Tehát autópályán megfelelő időjárási körülmények között, ha nincsen építkezés, és maximum 60 km/h, ez azért ugye erősen limitálja azt, hogy hol tudjuk használni ezeket a funkciókat. Ha valami, tehát ez egyértelmű, hogy az autópályán dugóban tud igazából nekünk segíteni. És miután elmúlna a dugó, 10 másodpercünk van visszavenni a kormányt és a vezetést, ha ezt nem tesszük meg, akkor pedig állóra fékezi az autót. Nagyjából ugye ez volt a 2022-es állapot. 23-ban ehhez hozzáadtak azért jó pár autópályaszakaszt, különösen Kaliforniában, illetve most, hogy utána néztem, hogy mi az, ami tényleg a következő hetekben, hónapokban vár ránk, igazából a BMW a 7-es szériában fogja kiadni valószínűleg nagyjából ugyanezt. Ugye ahhoz képest, hogy mit vártunk mondjuk egy ilyen 5 évvel ezelőtt az önvezető autóktól, Ahhoz képest én egy picit úgy érzem, hogy itt is egy lassulás vesz minket körül. Nem egészen történt meg az az áttörés itt sem, amire számítottunk, vagy amit sokan vártunk. Ettől függetlenül azért vannak továbbra is ilyen robottaxi fejlesztések, valószínűleg egy ilyen hub-to-hub kamionos autonóm közlekedést azért meg tudunk oldani, de az, hogy komplex városi környezetben mikor jutunk el oda, hogy tényleg csak beülünk a tetszőleges, carsharinges robotautóba, és miközben elolvassuk az újságot, és megreggelizünk, elvisz minket a munkahelyünkre, azért erre nem fogadnék.
Te vágynál ilyenre amúgy, vagy kipróbálnád, vagy meddig lenne ez izgalmas szerinted? Mert itt általában, amikor erről beszéltünk a Rifekbe, az volt a konklúzió, hogy igazából azért nem terjed, mert az emberek azért szeretnek vezetni, nem akarják azt, hogy úgy átvegye helyettünk a robot az irányítást.
Bizonyos körülmények között el tudom hinni, hogy az emberek szeretnek vezetni, és nem akarunk önvezető autókat. Én például a saját példámból kiindulva, én most Svájcban élek, hogy ha Magyarországra akarok utazni, akkor ez nagyjából egy 10 óra vezetés. Ha tudok választani, megvan a lehetőségem, hogy ne autóval jöjjek, akkor inkább jövök repülővel vagy vonattal, mert jobban szeretem azt a 10 órát bármi mással tölteni, mint hogy egyfolytában csak a kormány mögött ülök.
Tehát akkor érkezni fog az emberek
abszolút használnám
részéről. Abszolút használnám. Aha, tehát, hogy akkor kell továbbfejleszteni, és azért lesz az, hogy milyen lesz a jövője, meg hogy a következő pár évben mi újság, az majd egy következő epizódban, mert az a célja a mai beszélgetésnek, hogy tényleg így áttekintsük, és hogy következő változatban pedig majd elmondjuk azt, hogy mi az, ami érkezik. De beszéljünk az akkumulátor technológiákról, mert ez az, ami még eléggé forró téma. Itt is minél nagyobb hatótávban dolgoznak. Nem tudom, hallottam, hogy csökken most már az idő, gyorsan lehet tölteni ezeket az aksikat, de mégsem életszerű az, hogy én a másfél óránként megállok az autópályán fél órára, vagy egy órára, és persze azt mondják, hogy átlagosan kiszámolták, és persze megiszol egy kávét, megeszel egy hotdogot, de én nem akarok az útmenti benzinkutak mellett hotdogot meg kávét iszogatni másfél óránként. Ebben mi
úgy, hogy egész nap ülsz.
Így van. Ez egy... Így van, tök egészséges.
Nem akarok egyébként nagyon negatívnak hangzani itt minden témakör kapcsán. Azért elvitathatatlan, de egyébként ezt az előzőekhez is azért hozzátehetjük, hogy elvitathatatlan, hogy voltak fejlődések az elmúlt években önvezető autók terén is, akkumulátor technológia terén is, de az a hatalmas nagy áttörés azért ott sem történt meg. Továbbra is megy a számháború, hogy minél nagyobb akkumulátorpakokat tegyünk az autókba, aminek következménye az, hogy ezeket azért sokáig kell tölteni, otthoni körülmények között nem annyi, hogy bedugod a konnektorba és reggelre feltöltődik. Drágák, a hatótávot továbbra is limitált. Számomra egy nagy kérdőjel az, hogy egyébként erre van-e szükségünk. Tehát kell-e nekünk a 90-100 kWh akkumulátorkapacitás, vagy kényelmesen el vagyunk mondjuk egy ilyen 25 kWh-val, amit egy hibrid tud nyújtani. Mert azért az emberek nagy része, nincsen előttem pontos statisztika, de azt gondolom, hogy azért a hallgatóink közül is sokan lesznek, akik magukra találnak ebben, beülnek az autóba, elmennek a munkahelyükre mondjuk 15-20-25 kilométert, és a délután hazajönnek. A kettő között pedig az autó az a munkahelyükön állt, este pedig otthon áll. Egy plug-in hibrid esetén gond nélkül fel tudod tölteni egy 5-6 óra alatt ezt a kis akkumulátorcsomagot, és mondjuk ezt a napi 50-60-70 kilométer távot, amire szükséged van, azt gond nélkül teljesíti is.
Én is team hibrid mellett vagyok, mert hogyha meg el kell indulni vidékre, akkor meg le is tudsz menni.
Akkor meg le is tudsz felemenni.
És akkor nem kell külön egy elektromos autót, meg külön egy robbanomotoró autót tartani igazából otthon.
Lehet, hogy a 20-30 literes tankodat azért egy párszor meg kell töltened útközben, de...
Tény, akkor is meg kell állni, akkor ez egy másfél óránként az autópálya mellett. Itt ebben a podcastben is beszéltünk arról, hogy akár az önvezető autózás, akár az, hogy ezek az autók minél jobban város centrikusak legyenek és önállóak, ahhoz ismerniük kell a környezetüket. És mondjuk az infrastruktúra, tehát a városok, az okos városok sem jöttek el, vagy nem tudom, hogy ebben neked mi a tapasztalatod.
Ugye itt azt hiszem, hogy ezt tudtuk évek között, és az önvezetésnek a legnagyobb akadálya az, hogy lesz egy nagyon hosszú időszak, amikor vegyesen vannak önvezető és nem önvezető autók az utakon. Talán ez a legnehezebb a kérdés itt, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. Mert a várost, illetve a többi önvezető autót fel tudod úgy szenzorozni, és tudnak ezek egymással úgy kommunikálni, hogy a létező optimális megoldást azt meg tud találni egy folyamatos közlekedésre, ne legyenek különösebb dugók, ne legyenek feltétlenül a balesetek, hirtelen nullára fékezések, vagy bármi ilyenek. De ameddig ez vegyesen történik, addig ez nem ennyire egyszerű. Viszont ha vegyesen közlekedünk, sőt igazából ilyen pillanatban vegyesen sem közlekedünk, de az önvezetés megjelenésével ugye szükséged lenne. Szerintem ebben azért mindannyian egyetértünk, hogy a városi infrastruktúrának okosnak kéne lennie ahhoz, hogy támogassa ezt a technológiát. Szép dolog, hogy kamerával fel tudjuk ismerni a piros lámpát, de egyébként akár az a piros lámpa el is küldhetné az autónknak ezt az információt. Pont a napokban olvastam egy cikket arról, hogy egy stopptáblás pólóval lehet némi galibát okozni az ilyen különböző vezetés támogató rendszerek számára is. Ezeknek nem feltétlenül kéne kamerából érkezni, csak ugye pont az átmeneti időszak miatt azok, akik viszont saját maguk vezetik az autójukat, nekik ugye erre szükség van, mint ahogy az elmúlt nagyjából 100 évben.
Igen, én most ültem egy olyan autóban, amiben volt egy ilyen adaptív tempomat, szépen követtünk egy autót, pirosat kapott a lámpán, és be is állt mögé. Csak hogy volt egy jobbra zöld nyíl, és ő kifordult előlem. Az én autóm meg fogta magát, és szépen egyenesen beindult a piros lámpás kereszteződésbe, úgyhogy nyomtam egy féket. Vannak még ilyen érdekes dolgok benne.
De azt hiszem, hogy ez az összes tábla felismerő rendszerre is igaz. Tehát főleg a kiegészítő táblákkal rendszeresen bajban van. Például nemrég kaptam egy olyan bérautót a reptérről, a Münchentől hazáig vezettem le nagyjából egy ilyen 3 órát, és az igazán szép az volt, hogy volt ugye egy központi kijelző középen, ami ismerte a térkép alapján a sebességkorlátozásokat nagyjából. Volt egy kamerás rendszer, ami felismerte a táblákat nagyjából, de hogy ez a kettő soha nem mutatta ugyanazt, és nagyon sokszor egyik sem volt helyes, azért az nem azt mutatta, hogy ez tényleg a létező legjobb megoldás. Adaptív tempomatok esetén is nagyon jó, hogy azért most már egy dugóban tudunk úgy arra szólni, hogy gyakorlatilag képes állóra is fékezni az autót, tényleg nagyon szépen tudunk vele haladni. Nekem a két jellemző probléma, amivel bele szoktam futni, az egyik az, hogy például tehát előttem lévő autó körforgalom előtt lassít, nagyon jó, én is lassítok vele, ő elindul be a körforgalomba, és ahogy elindulok be a körforgalomba, szépen kezdek visszagyorsítani 50-re. Nekem ez egy kicsit azért zavaró érzés tud lenni. A másik pedig az, hogy ha van mondjuk egy balra kanyarodó sáv, akkor nagyon sokszor tévesen érzékeli a balra kanyarodni kívánó autót is, mint hogyha az egy előttem lefékezett autó lenne, és akkor megint csak közbe kell avatkozni, hogy mehetünk, nincsen semmi gond. Nekem ez a kettő azért, ami...
Ezekre érdemes figyelni.
Egészen friss fájó pontok voltak.
Na hát akkor repüljünk most, jó? Így szálljunk fel, mert hogy a drónok az, amiről ugyancsak beszélgettünk, műség a drónokkal, amit én észrevettem itthon, hogy most már ugye kell a jogsi hozzá, meg hogyha repülni akarsz, az nagyon szigorúan, előre bejelentve, tüdődő, kicsit túlszabályozottnak érzem a piacot, nem tudom, hogy ez hogyan hat azokra a kiszállítókra, akik mondjuk drónnal viszik ki a csomagokat, mert talán ez volt az, ami már meg is érkezett, már használta, és már hallottunk róla, láttunk róla a videót, de nem nagyon repkennek a drónok Budapest felett.
nem kimondottan, de nem csak Budapest felett. Ugye a drónos kiszállítás a másik olyan témakör, ami velünk van most már évek óta, de valahogy megint ez is egy olyan, ami nem történt meg azért körülöttünk. Az, hogy a jelenlegi jogszabály az túlszabályozás-e, vagy csak azért érezzük úgy, mert a korábbi szabályozás az igazából nem létezett, nem volt szabályozás, az egy másik kérdés. Én is például megcsináltam minden papírmunkát, minden jogsit, minden képzést ahhoz, hogy legálisan drónozhassak. Valóban kell egy app, amin bejelented azt, hogy drónozni szeretnél, és itt kezdődnek egyébként a problémák, mert minden országnak van egy appja. És akkor mindegyik egy kicsit máshogy működik, némelyiket nem töltheted le, mert nem abban a régióban van az App Store-od, és innentől kezd az egész széthullani. Az, hogy kell szabályozás, az önmagában nem feltétlenül rossz, ez tulajdonképpen mindenki más védelme érdekében van. De a szabályozás is egy viszonylag komplex, nagy terjedelmű jogszabálycsomag lett, aminek tulajdonképpen alapfeltétele az, hogy ezeket a drónokat valaki távirányítja. A teljesen önműködő, ilyen csomagkiszállító drónok kapcsán nem tudom, hogy hova lehet nyúlni például ebben a szabályozásban. De még az olyan területeket is, ahol egyébként a drónos alkalmazás sokkal kézenfekvőbb vagy egyszerűbbnek tűnhet, hiszen mondjuk egy városban egy kiszállítás azért tud némi problémát okozni, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük. De például a mezőgazdaságban az, hogy permetezhessek a drónommal, lehet, hogy most már végre kezdünk eljutni oda, hogy a jogszabályok ezt kezdik egy kicsit jobban támogatni, de egy pár éve még az volt talán az álláspont, hogy én nem szállhatok fel olyan pilóta nélküli járművel, amiből utána valami, például permetszer távozik, kijön. Kínában például hatalmas nagy piaca van a mezőgazdasági drónoknak, rengeteg fejlesztés van ezen a téren, de azt, hogyha ezt Európában meg akarod venni, és oké, megvenni még valószínűleg meg tudod, de hogyha ezt használni akarod, és legálisan akarod használni, akkor azért az is nagyon sok fejtörést okoz, hogy hogyan tovább.
Pedig azért ezek a technológiák már elértek oda, hogy bizonyítottan hatékonyabbak, nem? Akár a permetezés, akár a vetés tekintetében.
30 liter permetszert kiszórni egy drónról sokkal kézenfekvőbb, mint nagyjából bármilyen más megoldás arra, hogy kiszórjunk 30 liter permetszert.
És a további delivery robotok, tehát volt egy videó, nem is tudom, valamelyik északi városról, vagy északi skandináv városról talán, hogy ilyen kis cuki robotok mennek az utcán, és akkor tényleg, nem tudom, 3-4 tömbbel arrébb viszik ki a kaját, viszik ki a, nem tudom, alzáról rendelt bármit, ezekkel mi újság, tehát hogy a levegőben nem is, de a földön.
Földön azért ők velünk vannak, tehát az étel kiszállítás, tehát a csomag kiszállítás terén ők azért itt vannak már közöttünk sok városban, és ezzel párhuzamosan természetesen azért megjelennek róluk a vicces videók, amikor nem tud felmenni az út melletti patkán, és addig próbálkozik, amíg felborul, vagy egy másik, ahol poligéget szegény valamilyen más meghibásodás miatt. Tehát, hogy ők itt vannak, egyébként cukik, aranyosak, hogy viszik az ételünket, vagy a csomagjainkat, de azért ez sem forradalmasította még szerintem a csomagkiszállítást.
Tehát nézzük meg humanoid robotokat, mert az, amire még várunk nagyon, vagy vártunk nagyon, hogy úristen, amikor bemegyek, és már tőle rendelek. Ilyennel is találkoztam már itthon is, de azért ő még mindig csak egy ilyen kis aranyos cuki valami, ami rajta van egy tablet, és mosolyog.
Igen, nagyjából szerintem az a másik szomorú helyzet, hogy ezzel sem. De tényleg egyébként egy picit negatívnak tűnik, ahogy így minden témára...
Nem, hát figyelj, reálisak vagyunk.
Minden témához hozzányúlunk, de valójában ugye talán amit mindenki ismer, és szerintem jó pár magyar plázában is találkozhattak vele a hallgatók, ez a kis Pepper robot, nagyjából egy ilyen 120 centi forma, kis fehér robot egy tablettel. Ő is egyébként 10 éve van már velünk, 2014 óta kapható. Én nem láttam még, hogy mi lenne az ő utódja, ami valami hatalmas nagy forradalmi változást hoz majd ezen a téren. Nyilvánvaló, hogy jó pofa azért, hogyha az ember egy ilyennel találkozik, és nem csak egy kijelzős, ilyen számhúzó automatával kell, hogy dolgozunk, de valójában mi az, amit ő hozzáadott a kijelzős számhúzó automatához képest?
Ez... Van egy jó Insta contentünk. Igen. Lehozhatjuk és elküldhetjük az ismerősöknek. Vagy mi is vittük amúgy kiállításra ezt a robotot, és akkor az én hangomon beszélt, és akkor nagyon-nagyon tudtam flexelni a barátoknak, ismerősöknek vele, de ennyi valóban.
Ugyeból az a baj, hogy éttermekben is, ugye pincérrobotok szintén, azért már Budapesten is vannak olyan éttermek, ahol ez évek óta megtalálható. Nyilván, amikor megnyitottak ezek a helyek, nekem is az első dolgom volt, hogy elmenjek és megnézem, rácsodálkoztam, megállapítottam, hogy azért mi az, amit lehetne esetleg a jövőben majd jobban is csinálni az ilyen pincérrobotokkal, de egyetlen egy helyre sem mentem vissza emiatt.
Szerintem ez... Azóta nincsenek is már ezek a helyek.
Nem, egyébként is. Az igazság, nem tudom, hogy léteznek-e még ezek a helyek, mennyire vált ez be. Elsőre biztos, hogy érdekes, elsőre mindenkinek nagyon, nagyon tetszik szerintem, hogy egy kis humanoid robottal beszélget, vagy intéz bármilyen ügyet egy ügyfélszolgálaton, de a kérdés az a hova tovább. Szerintem egyébként lehetne egy ilyen kerete is ennek a mostani beszélgetésnek, mert az elmúlt években azt láttam, hogy rengeteg olyan eszköz, olyan tool, olyan szoftver, vagy akár olyan a robottechnológia jelent meg a környezetünkben, amik nagyon sokat ígértek. Nagyon kis idő alatt egy viszonylag rewarding, vagy egy ilyen nagy lépést tudtunk velük elérni, de utána hova továbbnál már ezek mind egy picit elvéreztek.
Hát nekem... majd a folytatásban ezt fogjuk levadászni szerintem, vagy muszáj lesz. Én nekem most egy dolog jutott eszembe erről, hogy például a robotporszívók, tehát hogy ott volt talán egy nem mondom, hogy forradalmi, de hogy mindenkinek lett ott robot porciója, ez egy pár évvel ezelőtt ilyen hype volt, aztán megérkezett a már fel is tud nekem mosni nagyjából, de hogy ha most 2024-ben vennék egy robot porciót, tud annyival többet, mint hogy mondjuk megvettem valamikor korábban a robot porciómat, tehát hogy például ebben, mert az egy olyan hasznos eszköznek tűnik most így hirtelen belülről, tehát hogy az például szerintem jó sok háztartásban hozott forradalmi változást, anyunak az ideje több lett a családra, vagy kevesebbet idegeskedtek és veszekedtek azzal kapcsolatban, hogy ki fog felporszívózni, meg ki fogja felmosni a fasztert.
A robotporszívó azért az például elvitathatatlanul egy hatalmas nagy előrelépés volt, és szerintem akinek van robotporszívó, az általában elégedett is vele. De hogyha megnézem azt, hogy mennyit fejlődtek ezek a robotporszívók, 2017-ben vettem az első robotporszívómat, 2017 óta olyan hatalmas nagy előrelépés azért nem történt. Az ennyi még nem tud felmosni. De a felmosós robotporszívók esetén ugye ott van, hogy oké, de nem mindenhol mosol azért ezzel fel, valakinek továbbra is le kell szednie az aljáról azt a rongyot, kicserélni, kimosni, ahhoz az egészet fejre kell fordítani, akkor előtte már kiüríted a kis portartályát. Annak ellenére, hogy rengeteg dolog kényelmesebbé tette az életünket. Azért nagyon sokszor azt látom, mintha egy picit mi is lennénk ezekért a robotporszívókért, nem csak a kiszolgálásunkról szólna. Az elmúlt éveknek tulajdonképpen a legnagyobb fejlődése az az volt, hogy most már tudnak automatikusan üríteni a dokkolóba, de akkor mindig a dokkolót egy idő után csak ki kell takarítania valakinek. Már ez kevésbé fájdalmas, mint mondjuk, nem tudom, 2-3 naponta üríteni a kis portartályt. Illetve hogy a kamerás rendszerek, amik még egy nagy előrelépés volt, hogy mondjuk fel tudja ismerni a cipőfűzőt, a legnagyobb ősellenségét, vagy ne vagy Isten, mondjuk, hogyha a kutya vagy macska nem éppen a megfelelő helyre végezte el a kisebb vagy nagyobb dolgait, akkor nem keni végig egy finom filmrétekként az egész lakáson.
Felcsiszolja a parkettát, ja.
De valójában egyébként visszatérve a 2017-es porszívómhoz, amit én 7 éve vettem, abban is már ott volt a lidar, feltérképezte a szobát, az alapján kiszámította az útvonalat, amivel feltakarítja. Tulajdonképpen ehhez képest a mostani funkciók az annyi lenne, hogy a térképen meg tudnám mondani, hogy melyik a konyha és melyik a nappali, és tudnám neki azt mondani, hogy takarítsa ki a nappalit. Ezt most úgy tudom megtenni, hogy egy téglalapot kell még húznom a térképen, mert az enyém nem kapta meg a frissebb szoftververziókat, de nem érzem azt a hatalmas nagy sürgetést, hogy egy ennél sokkal jobb robotporszívóra cseréljem, mert igazából nem nagyon lett sokkal jobb robotporszívó.
Hát akkor nézzük meg azt, hogyha már szoftvereket említettél, hogy hol húzod az újadat, hogy a szoftverek tekintetében mi történt az elmúlt évben? Jött-e olyan, ez most egy kicsit ilyen álkérdés, jött-e olyan, ami azért hozott forradalmat ebben az egészben?
Hát igen, azért tudjuk, hogy jött. Tehát a ChatGPT és egy olyan dolog, amit mondhatunk róla jót, mondhatunk róla rosszat, de azért abban szerintem mindenki egyetért, hogy ez egy elvitathatatlan, hatalmas nagy előrelépés ahhoz képest, mint ahol korábban tartottunk. Nem tökéletes, ez is egy hatalmas nagy hype-al indult, én azért nem látom még benne a Skynetet, ami majd átveszi a világ irányítását, attól azért még egy kicsit messze vagyunk, de ettől függetlenül egy fantasztikus tool.
És akkor a ChatGPT-t építsük bele mindenbe, vagy építsünk szerinted saját ilyen generatív AI megoldásokat, tehát hogy most ugye mindenki saját belső hálózatot épít, nem tudom, hogy ennek lesz-e értelme. Gondolok itt most cégekre, elkezdtek csapatok ezzel foglalatoskodni, mert ugye hogy a bizalmas információkat nem osztják meg a nagy vállalatokkal. Lesz ennek akkora hozadéka, hogy most tényleg nem tudom, biztos, hogy minden nagy cégnél legalább 10 fő ezzel foglalkozik.
Hát jó kérdés, hogy mekkora az a cégméret, aminél már tényleg azt tudod mondani, hogy ennek az egésznek a fejlesztése és fenntartása megéri azért cserébe, hogy nem valamilyen nyilvános szolgáltatásra töltött föl a titkos cég és adataidat. Főleg mondjuk kisebb startupok esetén ezzel az adatbiztonsággal nincsen akkora jelentősége, vagy nincsen akkora probléma, mert valójában van, csak nem feltétlenül foglalkoznak vele ezek a cégek. Ők ki tudják használni ezeknek a publikus, ingyenes, vagy akár előfizetéses modellel működő, de nem a saját szervereiden működő rendszereket. Nagyobb cégek esetében ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit tudnak vele kezdeni. Azért azt gondolom, hogy egy néhány száz fő feletti cégnél ma már a legtöbb helyen született valamiféle szabályozás, hogy talán esetleg mégse töltsünk fel dolgokat a ChatGPT-be csak azért, hogy valamilyen problémát megoldjunk vele. Vagy ha nem, akkor ez valószínűleg a következő hónapokban meg fog történni. De egy bizonyos cégméret alatt ez egészen biztosan nem indokolt, hogy nekiálljunk saját ilyen rendszereket fejleszteni. Egyszerűen annyira nagyok ezek a modern rendszerek, amik borzasztó nagy számítási kapacitást igényelnek. Plusz szakértő csapatra van szükséged ahhoz, hogy létrehozd, amivel nem biztos, hogy minden cég rendelkezik.
És itt az izgalmas kérdés, hogyha ezt a kettőt párosítanánk, tehát a robotokat és az AI-t, akkor valahogy mindig kapcsolatban kellene állni azzal a hatalmas adatbázissal vagy számítási kapacitással, tehát hogy az okos porszívónk, vagy a robot porszívónk, meg az otthoni humanoid robotunk nem lesz olyan Gen AI megoldással felvértezve, pláne, hogyha nincs is fenn a hálózaton.
Hát magán az eszközön, tehát így Edge-nek szoktuk ezt hívni, amikor nem valamilyen szerveren futtatjuk ugye ezeket a rendszereket. Magán az Edge eszközön, ez mondjuk egy robot porszívó, humanoid robot, routered akár, biztos, hogy ezek nem fognak helyben futni, tehát ez valami sokkal nagyobb szerverkapacitásra van szükség.
És látszódik bármi a robotikában, ami erre felé mutat, hogy a Gen AI-t vagy bármit rápakoljanak ezekre az eszközökre, nem tudom, bármi, csak egy egyszerű robottól elkezdve nem tudom, tényleg egy szállító robotig vagy drónig. Van értelme?
Azt gondolom, hogy biztos, hogy tehát értelme biztos, hogy van, és biztos, hogy vannak olyan, olyan AI megoldások, amik sokat tudnak segíteni mondjuk valamilyen humanoid, vagy négylábú ilyen kutya jellegű robotnál az, hogy például ő bármilyen változó talajviszony esetén képes legyen folyamatosan közlekedni, ne boruljon föl, ne essen el. Valószínűleg erre a jó megoldás az, hogyha valamilyen AI alapú rendszer támogatja az ő sétálását, bár ez konkrétan ott a roboton kell, hogy fusson, nem valahol a szerveren, ugye ez nem igazán megoldható, hogy a minden lépés előtt nekem meg kell tudnom a szervertől, hogy hogyan mozgassam a jobb első lábamat. Biztos, hogy van ennek kutatási területei, de hogy mi az, ami az életünkben itt körülöttünk megjelenti a robotok és a mesterséges intelligenciának ilyen párosítása, erre azért nem tudnék most így hirtelen jó példát mondani.
Akkor itt is várjuk a forradalmi áttörést.
Várjuk együtt a robottaxikkal és az önvezető autókkal.
Hát ez...
Illetve talán még ehhez egyetlen egy kitekintés, szintén ugye 2021-hez vagy 2019-hez viszonyítva, hogyha így megnézed, mennyivel lett okosabb Siri a telefonodon. Nem tudom, nekem nem sokkal.
Figyelj, nekem Siri, amióta rajta van a telefonomon ugyanolyan, és hiába mondom neki, hogy állítsa be egy 20 perces ébresztőt, 12-t fog
igen.
Berakni, pedig talán nincs gond már az angol kiejtésemmel, de valóban sokszor nyoszogatni kell. És ugye ez nem attól függ, hogy magyar nyelvű-e vagy sem, mert ugye angolul használjuk, vagy legalábbis nálam ez van, valóban nem tud segíteni. Talán néha beleolvas az üzeneteimbe, és megpróbálja felolvasni, és akkor azon így mosolygok. Talán ez az egy, ami így hirtelen szemét, hogy változott.
Nagyjából ennyi, igen. Szerintem egyébként ez lesz a következő, organikusan következő előrelépés, mert ugye a ChatGPT nagyon sok mindent, és nagyon jól meg tud csinálni, de nem igazán rendelkezik napra kész adatokkal. Ugye egy valami közel múltbeli dolgot próbálsz tőle kérdezni, akkor figyelmeztet is, hogy bocsánat, de ez nincsen így a kompetenciámon belül, hogy napra kész információkkal tudjak szolgálni. Siri, illetve a többi ilyen asszisztens, meg ugye pont inkább a valós idejű a adatokkal való információ szerzésre való, de cserébe sokkal butábbnak érezzük, mint a ChatGPT-t. Én abban bízom, hogy ez abba fog torkolni, ezt a kettőt valahogy sikerül összegyúrni, és lesz azért egy olyan Siri-nk is nem sokára, aki így picivel okosabb, mint a mostani.
Jó, hát a jövőbe tekintést ezt akkor a következő epizódban, hogy hova tovább erről beszélünk, ez pedig most egy áttekintés volt igazából akár az AI-ra, akár a robotokra, akár az önvezető autózásra és az ipar 4.0-ra kitekintve. Dávid, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Mi itt maradunk a stúdióban, ennyi kulisszát elárulunk, és felveszünk a második epizódot. Ti pedig maradjatok velünk, és természetesen két hét múlva csütörtökön is várunk itt a Refactben benneteket, és folytatjuk, tehát a jövőbe tekintés ezekben a témakörökben. Ahogy mondtam, jön majd egy újabb epizód Dudás Dáviddal, úgyhogy hamarosan ezzel jelentkezünk, addig is a továbbiakban is mond mindenkinek, hogy a Refactet hallgatod, ezzel teszel nekünk hatalmas nagy segítséget. Várunk a továbbiakban is, akár a Spotin, akár az Apple Podcastben, és ugye videóban, a YouTube-on is. Minden jót!